Rádió Egyetem.
EPER. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítjük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. Az ősi tűzgömb. Első rész. A felvétel 2005. február 21-én készült.
Ma az ősi tűzgömbről lesz szó. Az ősi tűzgömb az annyiban különbözik az eddigi anyagfajtáktól, az eddigiek azok valami helyi objektumok voltak, a naprendszert kitöltő híg, plazmafelhő, vagy csillagok belseje, bolygók belseje, és így tovább. Ma viszont nemes egyszerűséggel az egész világegyetemről lesz szó. Ennek is az első 100 milliárd évéről, kicsit részletesebben az első néhány percről. Ugye az ember ilyen nagy időtávolságokról akar beszélni, miközben az előző óráról se tudok elszámolni, hogy hogy értem ide itt a hófelhőkön keresztül. Annak idején ez a bizonyos ősi tűzgömb, amiről most beszélünk, ez betöltötte az egész világegyetemet. Bizonyos értelme most is betölti. Tehát nem egy helyi objektum volt, hanem az egész világot belengő, hogy valami anyagfajta. Függetlenül attól, hogy a világegyetem véges vagy végtelen. Tudják, hogy a különböző kozmológiai modellekben véges vagy végtelen világegyetemek is előfordulnak. Akár véges, akár végtelen, ez a anyagfajta, nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy annak idején az egész univerzumot kitöltötte, mégpedig nagyon egyenletesen. Ahhoz, hogy ennek a részleteibe belemehessünk, az első néhány percben kicsit át kell tekinteni az egész modern kozmológiának a születését és fejlődését. A kozmológia a világegyetem fizikája. Annak idején, amikor ezt a fóliát írtam, akkor állandó támadásoknak voltak kitéve a természettudósok, hogy hogy a fenében mernek a világegyetemről beszélni, hiszen a világegyetem az filozófiai fogalom, és már Engels megmondta, hogy világegyetem végtelen, stb. Még ti is vizsgáztatok belőle annak idején. No, ezért az ember megjegyzi, hogy amiről beszél, az nem a filozófiai világegyetem, ami definíció szerint ilyen vagyok, hanem a csillagászati világegyetem, egy konkrét anyagi objektum. Távcsövekkel, rádiótávcsövekkel, stb. Látni lehet. Jelen pillanatban egy olyan 13,7 milliárd fényév sugarú nagy gömböt tölt be körülöttünk, az, amiről beszélni tudunk, és satszáink szerint nem is lesz sokkal nagyobb a továbbiakban, tehát nagyjából kimerítettük. Ez olyan, mint amikor a földrajzi felfedezők körbeértek a földgömbben, itt-ott még vannak zugok, és még végtelen sok felfedezni való, de sokkal nagyobb a földnek a felfedezendő felülete már nem lesz, hiszen ez lényegében befejeződött. Tehát ez egy konkrét anyagi objektum, ez a csillagászati világegyetem, megfigyelhető, mérhető tulajdonságai vannak, jósolható tulajdonságai és laboratóriumban ellenőrizhető. Egészen döbbenetes, a mérések most folynak. Ezért már körülbelül 100 éve beszélhetünk tisztességes tudományos kozmológiáról, de a konkrét felmérése világegyetemnek az napjaiban folyik, erről már volt szó, és már még lesz is szó. A világegyetem tanulmányozásának két nagy eredménye vagy kiinduló pontja van. Ugye ez a nem bizonyos filozófiai előfeltevésekkel kezdi ezt a tanulmányozást, aztán nagy megelégedésére a világegyetem bizonyos elképzelését visszaigazolja. Hát másokat meg nem, de hát nyilván azt hangsúlyozok, amit visszaigazol. Az egyik legfontosabb a világ anyagi egysége. Akármerre nézünk a világba, ugyanazt látjuk. Erről már a legelső adáson beszéltem, ugyanazok a fizikai törvények uralkodnak. Éppen ezért ez a kozmológia, tehát az egész univerzumnak a fizikája, ez a konkrét modell, aminek a részleteit elég alaposan kidolgozták, ez a többi természettudománynak, annak és főleg az evolúciós fejezeteinek az általános keretéül szól. Kísérleti alapokat csillagászati megfigyelések alkotják, és erre épülnek az elméleti kérdések. Mi az, amit tudni szeretnénk? Az univerzum szerkezetét. Mi az, hogy szerkezete? Összetétele, tehát különböző anyagfajták bizonyos helyeken, sőt, mielőtt története van bizonyos időkben, ezek elrendeződése, mozgása, és ugye ez az egyik legfontosabb felfedezés az univerzumnak, története van, tehát ezek a fizikai viszonyok, a paraméterek változnak, ennek következtében a struktúrák is változnak. Valamikor nem voltak csillagok, valamikor nem voltak atomok, valamikor nem lesznek atomok. Amikor ezt vegyészeknek mesélem, akkor ők mindig frászkatnak, hogy akkor utána nem lesz szükség vegyészekre. Amikor már nem lesznek atomok. Valamikor nem volt, de később már. Még van nekik 10-30. Évük, de aztán. És természetesen, hogyha így változik a világ, akkor felmerül a kezdetnek a problémája, hogy mi volt a nagy bum idején, mi volt a nagy bum előtt, és így tovább. És még lehet vitatkozni. Erről majd később lesz szó. Legközelebb mérőzáson. És ez a kozmológiai világkép, amikor a fizikai törvényekkel próbáljuk egyeztetni, akkor paradoxonokba ütközik. tehát a kozmológia fejlődésének az egyik hajtó ereje ezeknek a paradoxonoknak a megoldása. Pillanatnyilag a paradoxonok nagy része, mondhatjuk azt, hogy meg van oldva, de nyilván napjainkban is születnek újak. Próbáljuk áttekinteni ezeket a tudományos világképeket. Az ókorban volt egy koherens és jól elfogadható világkép, ahol az akkori fizika, az akkori kémia, meg az akkori csillagászat vagy egységben volt. Ugye Arisztotelész és a kollégái kidolgozták az ókori fizikát, mely szerint a természetes állapot a nyugalom. Mindenki tudja, a kő nyugszik békében. Ha meglököm, akkor is előbb-utóbb megáll. Galilei azt mondja, hogy a kőnek a természetes állapota az egyenes vonal egyenletes mozgás. Ezt mindenki kapásból cáfolja, ugye kísérletileg. Ilyet nem látunk. Ez elég erős abstrakció, mire erre rá lehetett jönni. Sőt, itt az is bennem van, hogy a testeknek a helyzete, hogy hol nyugszanak, az is meghatározott. Előre meghatározott, mindenkinek megvan a természetes helye. Ezt mai szóval mondva a fajsúlya határozza meg. A görögök nagyjából úgy osztották fel, hogy 4 elemből vannak, földből, vízből, levegőből, meg tűzből. Hát legalul vannak a földszerű dolgok, kövek, meg egyebek. Azok a fölött hullámzik a víz, fölötte vannak a légnemű dolgok, mint a felhők, és a fölött vannak az olyan tűznemű dolgok, mint a csillagok, a nap, meg a hold. Akkor még nem tudták, hogy a hold sajtból. Tehát a holdat tűzből levőnek képzelték. A testnek természetes helye van, hogyha kimozdítom a természetes helyéről, akkor visszamegy. Ha a követ fölemelem, visszaesik. Ha a légbuborékot lenyomom a víz alá, akkor följön. Tüzet gyújtok, az fölmegy magasra. És hát innen a tűzszerű testnek meg jó magasan vannak. Kivéve, ugye van egy extra ok, hogyha az élő világ beleavatkozik. A ló húzza a kocsit, hát annak nincs fizikai oka, mert a ló az nem a fizikába tartozó dolog. Ha a görög harcos eldobja a lándzsát, addig, amíg így fogja és mozgatja, addig lehet érteni. Amikor elengedi, akkor miért megy tovább a lándzsa? Arról mindenféle bonyolult elméleteket ötlettek ki. Repül a lándzsa, és mögötte légüres tér keletkezik, és oda beáramlik a levegő, és nyomja tovább. Ilyen teljesen logikus, hát ki lehet számogatni részleteket. Akkoriban ebből az egyetemen vizsgázni kellett, szóval, ha nem is úgy, mint mi. Most ezzel a fizikai világképpel összhangban volt az ő csillagászati világképük, mert tudták, hogy a Föld gömbölyű, ezt csak később felejtették el, hogy Eratoszténész elég pontosan megmérte, hogy mekkora a Föld, ebből aztán kiháromszögelték, hogy mekkora a Hold, milyen messze van a Nap. Itt csak az okozta a gondot, hogy viszonylag nehéz 90 fok közeli szögeket mérni, a katangrás már nagy, és ezért nem elég pontosak a mérések, de úgy nagyjából tisztában voltak azzal, például, hogy a Nap jóval nagyobb, mint a Hold. És mivel a Föld középen van, olyan a legnehezebb, ezért ilyen gömbszimmetrikusan helyezkedik az anyag, középen a kőszerű Föld, fölött a hidroszféra, aztán a atmoszféra, és fölötte pedig ott vannak a tűznemű dolgok, a csillagok. A Földön a természetes állapot a nyugalom. Hozzátették extra axiomaként azt, hogy az égen a legtökéletesebb tűzszerű objektumok, a legtökéletesebb, azaz kör alakú pályán mozoghatnak, surlódás nélkül, tehát szépen mennek egyenletesen, fel van húzva az óramű, a gép forog, az alkotó pihen. Tehát ez a statikus kép, ez összhangban volt a köznapi tapasztalattal. Nagyon kevés mai olyan tapasztalat tudunk mondani, amit ezzel nem lehetne megmagyarázni. Többször fölmerült, hogy pervers pedagógusok gyerekeknek ezt a világépet tanítsák. És megfigyeljék, hogy mikor ütköznek össze ezzel a képpel, mikor találnak a köznapi életben olyasmit, ami ezzel nem fér össze. Hál' Istennek ezt nem valósították meg, ezt a kísérletet. Ez a világ, ez ugye centrikus, és térben véges. Itt nincs semmi. Nem bírták elképzelni azt, hogy a világ végtelen lenne, mert hát nyilván valahol a csillagok szférájánál véget ér. Később aztán számításokat is végeztek arra, és ezt a sugarat, ezt körülbelül a napföld távolság 10-szeresének találták. Tehát mondták, hogy valamilyen távolságra van tőlünk a nap, és körülbelül 10-szer olyan messze vannak az állócsillagok, aztán slussz vége a világnak. Ez a kép, ez nagyon jól összefért később a kialakuló kereszténységnek a világképével, mert lehetett azt mondani, hogy ezt egy mozdulattal teremtették. Sőt, majd jön az utolsó ítélet, és akkor letörlik az egészet. És azon kívül ott, ahol nincs semmi, oda meg jól el lehetett helyezni például a Mennyországot, meg egyéb ilyen objektumokat. Ezek után jött, mindenki tudja, a kopernikuszi fordulat, ami gyökeres váltást jelentett, ugye nem látszik az ábrán a gyökeres váltás. Ez itt a Ptolemaioszi, ez itt a kopernikuszi világkép. Továbbra is kívül van az állócsillagok szférája, és az a különbség, hogy a Föld már nem középen van, hanem a Nap került a helyére. Ugye Kopernikusz ezt matematikai alapon vezette be. Tehát a tudományos óta részleteződtek a számítások, ma úgy mondanák, hogy a bolygóknak a pályáját Fourier sorba fejtették, és egyre újabb tagokat határoztak meg, tehát egyre pontosabban meg lehetett mondani, hogy hol vannak, és úgy gondolta, hogy ha egy ilyen modellben végzel ezeket a műveleteket, akkor egyszerűbb, tehát kevesebb feltevésből jut ugyanoda, és nem volt mögötte semmiféle nagy ideológia. Ugye, ami történik, középen van a nap, és körülötte keringenek a bolygók, hát csak néhányat rajzoltak be. Jó, a Hold az továbbra is a Föld körül kering, tehát egy kicsit elromlik az egésznek a szimmetriája. Itt vannak az állócsillagok, de azon kívül nincs semmi. Tehát ilyen értelemben nincs nagy különbség. De Kopernikusz, mint tudjuk, annyira frász kapott ettől a változtatástól is, hogy nem merte publikálni, csak halála után adatta ki a műveit. Mindenesetre megtörtént a fordulat, mert ebben a világképpen a Föld már nem a világ közepe. És ezt ugye sokféleképpen lehet interpretálni. Kopernikuszi középkori lojális interpretáció szerint le is írta, hogy a nap a mindenség uralkodója, legfényesebb orcájával, nyilván ott van középen, ott a legjobb helye. Ez az egyik hozzáállás. A másik, a Giordano Bruno tette meg, ez az újkori demokratikus hozzáállás. Én nem vagyok a világ közepe, akkor te se vagy, meg te se vagy, meg te se vagy, a világnak nincs közepe. És ezzel Bruno bevezette a végtelent. Ezt az elvet, amit Bruno bevezetett, ezt ugye ezért hívják kopernikuszi elvnek máig. Kopernikusz nem ezt mondja. Bruno bevezette a végtelent, le is írta büszkén, hogy kristályégbolt nem szab nekem határt, eltörölte ezt a bizonyos kristályégboltot, ami ott körbevette a világot. Milyen az ő világképe? Egyenletesen betöltik az eget a csillagok, hát úgy nagyjából egyenletesen vannak szólva, tudta, vagy legalábbis kiokoskodta, hogy minden csillag olyan nap, mint a miénk. Egy kicsit túlment a demokratizálásban, mert azt mondta, hogy mindegyik körül vannak bolygók, és mindegyiken, most itt elfelejtettem rá ezen a kicsi zöld emberkéket, tehát mindegyiken vannak lények, akik fölnéznek az égre, és nagyjából ugyanazt látják. Ez a világ, ez végtelen térben, végtelen időben. Lehet mondani ezt is, hogy egy pillanat alatt teremtették, de ennek az a természetes teremfeltétele inkább, hogy végtelen idők óta és végtelen ideig létezik. Nincs gond azzal, hogy mi van, ha elutazom a peremég, és túl akarok rajta nézni, akkor mit látok. Ez a világkép, ez annyira bevált, és annyira átítatta az emberiség köznapi tudatát, hogy nekem ezt 1970-es években meg ezt tanították az iskolában. Holott 1916 óta tudjuk, hogy nem így van, de hát a magyar iskola rendszer rugalmassága és tervetlenség az közismert. Tehát nekünk még ezt tanították. Aztán kicsit később módosítgattak ezen a világképen, de nem a lényegen. Valamikor a 19. században rájöttek arra, hogy az egyes csillagok születnek és meghalnak. Nem tudták a részleteket, de kezdett kialakulni az energia megmaradásnak a koncepció. A csillagok folyamatosan sugároznak magukból energiát, nyilván egy véges objektum ezt nem teheti végtelen ideig. És akkor jött az a gondolat, hogy ahogy a, mondjuk egy nagy városban az emberek születnek, meghalnak, de ha sétálok, akkor mindig látok az utcán gyerekeket, meg felnőtteket, meg öregeket. Hát az égen is valami ilyesmi van, vannak fiatalabb csillagok, öregebb csillagok, öregebb csillagok, és az egész újra processzálódik. Ez volt az a bizonyos természettudományos világkép a 19. század közepén, amit aztán bizonyos túlhajtó filozófusok dogmákká foglaltak, és aztán utána ebből nekünk még vizsgázni kellett. Ez a kép, ez nagyon bevált, és a következő évszázadoknak a csillagászati megfigyelései ezt megerősítették. Egy valamivel nem volt összhangban, az új fizikával. Körülbelül ugyanakkor, amikor ez született, tehát 1600-ban égették meg Brunót, 1642-ben halt meg Galilei, az ő szelleme átköltözött Newtonba, aki ugyanabban az évben született, és Newtonnak már nem kellett visszavonnia semmit, sőt a királyok mellé temették el, tehát ez az új fizika, ez akkor már diadalmas győzelmet aratott. Newtonnak sikerült az új fizikában megmagyarázni a naprendszert. Részletesen pontosan leírni a naprendszerben látható mozgásokat. Mit talált ő ki? Erről már volt szó a múltkor. Egyrészt a mozgás leírásához szükséges matematikát, amit ma differenciális integrál számításnak hívunk, a mechanika alaptörvényét, és a konkrét erőtörvényt, ami a bolygókat mozgatja, tehát az általános gravitációnak a létrejét. Ezt a hármat összekutyulva szépen sikerült megmagyarázni a naprendszert. Ennek a fizikának az alapgondolata az Galileitől származott, hogy nem a nyugalom a természetes, hanem a mozgás. Mégpedig az egyenes vonalú egyenletes mozgás. Ahhoz kell magyarázat, hogy eltérjünk az egyenes vonalú egyenletes mozgástól. Korábban a mozgó testek mozgásának a megmagyarázáshoz kellett valami, ami húzza. A görögök ugye úgy képzelték, hogy a nap előtt, ami megy az égen, ott megy Féton szekere, tehát Féton húzza. A sebesség irányába kell keresni az okot. hogyha egyenes vonalétes mozgása természetes, akkor a bolygó bekanyarodásának kell az okát keresni, és mi van arra, mert a gyorsulás mutatott a nap? Hát a nap okozza azt, hogy bekanyarodik, az okozza a gyorsulását. Az fejti ki az erőt, és ebből kukaskodta ki aztán Newton a matematikai részleteket. Minden esetre ez az új fizika, ez matematikai ellentmondásban volt ezzel a csillagászati világképpel. Egy valaki tudta, hogy ellentmondás van, maga Newton. Le is írta, hogy jaj, hát ez így nem lesz jó. Pluszban neki két baja volt, az egyikről már korábban beszéltem, hogy ez egy távolható erőt. Azonnali távolhatást írt le a Newton törvény. Mindenki fölírja a Newton képletet, hogy a két test között ható erő, a távolság négyzetével fordítva arány, és a tömegek szorzata. Abban a pillanatban kell venni a távolságot, és azonnal hat az erő. Az egyik test elmozdul, a másik azonnal megérzi. Ez volt az egyik baj. Másik pedig az, hogy ha a világ tényleg olyan, ahogy azt akkor már elfogadták Bruno nyomán, végtelen ideje létezik, és végtelen nagy, és minden testre hat a gravitáció, hogy miért nem húzta már össze a gravitáció a testeket egyetlen egy nagy csomóvá? Ezt Newton felvetette, és mondta, hogy hát nem tudok rá válaszolni, majd talán egyszer jön egy okos ember, aki erre válaszol. Nyilván nem mondta meg, hogy 1905-ben fogja ezt megtenni. A magyarázattal, tehát majd a relativitás elméletére kellett várni. Miért nem jöttek rá erre az ellentmondásra? Bruno tulajdonképpen nem fizikai modellt alkotott, hanem filozófiai modellt. Tehát ő nem magyarázta fizikailag, hogy miért ilyen a világ, hanem ő ezt a természetesnek érezte. Különben Galilei is csalt jó néhányszor, hogyha tetszik olvasni a traktátusait, telé van személyeskedéssel, anyázással, meg egyebekkel, és a tételeit azt úgy fejte ki, hogy hát hogy így van, hát ugye, hát hülye, aki nem érti. Legtöbbször igaza volt. De volt, amikor nem volt igaza, például az árapályát rosszul magyarázta, de ugyanezzel a lehengerlő stílussal. Aztán később utódainak vissza kellett vonni, hogy bocsánat, mégsem terroristák azok a csinálják. Szóval időnként ezt módosítani kellett. Fölmerült az a kérdés, hogy érvényes a naprendszeren túl a newtoni fizika. A naprendszert nagyon jól leírja. De milyen messze vannak a csillagok? Mennyire tekintetek azok valódi fizikai objektumoknak olyanok, mint a naprendszeri? Hat-e a napnak a gravitációs ereje olyan messze? Mi annak idején sem voltak teljesen őrültek az emberek, tehát Kopernikusszal szemben például nem csak azt a vádat, vagy azt az ellenvetést vetették fel, amit mindenki tud, hogy egyrészt a mozgó földről lepotyognának az emberek, ugye, mint a gyorsan menő hajóról, lefújna a szúnyogokat a szél. Nem csak ezt mondták ellen, hanem azt mondták, hogy ha a föld kering a nap körül, akkor észre lehetne venni, hogy a csillagokat egyszer hol erre látom, hol arra látom. A csillagászok ezt úgy hívják, hogy aberráció. És Kopernikusz is mondta, aztán később még jobban rájöttek, hogy jó, hát van ilyen effektus, csak nagyon pici, mert a csillagok messze vannak. 200 év kellett még Kopernikusz után, mikor Bessel végre kimérte az egyik csillagnak ezt az icidépicidi mozgását, ami a Földnek a pálya menti mozgásának a tükörképe az égen, egy szög másodperces, vagy még annál kisebb elmozdulások is vannak, és a távolabbi csillagokra meg már olyan kicsi, hogy ma se tudjuk ezt megmérni. Tehát egy idő után rájöttek arra, hogy a csillagok rettenetesen messze vannak, és abszolút nem biztos, hogy odáig érvényes a newtoni fizika. Ugye a Newtonnak a egységesítő ereje egyesítette, ugyanaz a törvényen tudta leírni a földre hulló almát, meg a föld keringő holdat, és ugye akkor ismert legtávolabbi bolygóig a Szaturnuszig ez bevált, de abszolút nem következik, hogy sokkal-sokkal nagyobb távolságokra mindez érvényes. Később aztán, ahogy az emberek megismerték a csillagokat, például észrevették a csillagok mozgását, vagy szóval egyre inkább bevált a naprendszerbe a dolog, egyre inkább komolyan kezdték venni, és ezért valamikor a 19. század folyamán elkezdték töprengni az, hogy na jó, mi van akkor, hogy a fizika a világűrben is a csillagok között is érvényes. Tehát vegyük egyrészt komolyan Bruno postulált, amit statikus, homogén, időben, térben végtelen világegyetem, másrészt az euklideszi geometriát és a newtoni fizikát. Ezt úgy hívjuk össze. És ebből hatalmas paradoxonok lettek. Az egyiket mindjárt részletezem, amit most csak megemlítem, az Olbersféra paradoxon, a lágmoló égboltról. Másik, az például úgy szól, hogy merre mutat a gravitációs vonzóerő. A gravitációnak az a nagy tulajdonsága, hogy minden testnél vonzást okoz. Az elektromosságnál hasonló a törvény, az elemi törvény, mint a gravitációnál, de 1/r négyzetes erők hatnak, csak hogy ott az egyforma töltések taszítják, egymás különbözők meg vonzzák, ezért az anyag saktáblaszerűen rendeződik el, egy pozitív töltés, egy negatív, és nagyjából semleges. A gravitációnál ilyen nincs, minden vonzza egymást. Nagyban összeadódik. Tehát lényegében a világegyetem összes teste vonza az összeset. Ezért mindenképpen kell valamilyen gravitációs erőnek hatnia az objektumokra. És akkor durván az a kérdés, hogy ha a világ egyenletesebben van szórva anyag, akkor merre mutat egy adott pontban a gravitációs nyíl? Matematikusok kedvéért Newton egyenleteit lefordították differenciál egyenletekre, és az derült ki, hogy ha abba az egyenletbe behelyettesítjük az állandó sűrűséget, tehát nagyjából állandó sűrűségű világnál keressük, hogy milyen a gravitáció, akkor nincs megoldás az egyenletnek. Ez a 19. századi matematikának egy eredménye volt, de szemléletesen így lehet elkezdeni, hogy merre mutasson a gravitációt. Ugye ez annak a másik verziója, amit az előbb mondtam, hogy Newton már felvetett a problémát, hogy miért nem vonzotta össze már a gravitáció az anyagot egy kupacba. Tehát miért vannak álló csillagok, miért nem potyogó csillagok vannak, vagy miért nem potyogtak már le régen ide ránk. Későbbi fejlemény van itt a gravitációs kötésének, azt most inkább nem mondom, de a 19. századi fizikának egy új ága, ami akkoriban kialakult és megszilárdult, ez a termodinamika, ami a fizikai folyamatok irányával kapcsolatos tételeket is állít. Mindenki tudja, hogy ha leteszünk egymás mellé két langyos téglát, akkor abból sose lesz egy meleg, meg egy hideg tégla. Milyen kellemes lenne, menne a hajó az óceánba, kivonná a langyos vízből a hőt, visszadobálná a jégkockákat, és fűtené a hővel a kapitány kabinját, meg a kazánt, és azzal menne tovább a hajó. Ezt a második főt energetikailag ez lehetséges lenne, tehát az első főtétel nem tégy, a második főtétel, ami a törvények a folyamatok irányába szól, az ezt megtiltja. Ugye ezt fogalmazták át úgy, Clausius és többiek, hogy bevezettek egy entrópiának nevezett fizikai mennyiséget, ami durván szólva az anyag elrendezésének a rendezetlenségének a mértéke, és ez a folyamatok során nem csökken, csak nő. Akkor úgy lehet fogalmazni, hogy akkor ennek az entrópiának már rég el kellett volna érni a egységes maximumot. Egy végtelen ideig létező világban a helyi folyamatok bekonvergálnak és elérik az entrópia maximumot. Na most mi az entrópia maximum? A anyag nem rendezett, hanem teljesen rendezetlen, az azt jelenti, hogy nincsenek hideg meg meleg helyek, nincsenek sóban gazdag és cukorban szegény és fordítva, nincsenek zöld és piros tartományok, minden egyenletes. Egyenletesen langyos, egyenletesen szürke, egyenletes az anyageloszlás. Nem lehetne, hogy meg itt meleg van, kint meg hideg van, meg ilyesmi, mert ennek már rég be kellett volna állni, minden egyenletesen langyos lenne. Nagyon unalmas világ lenne. Egyes filozófusok szerint egy ilyen világban még az idő maga is megáll, mert hát nem lehet megkülönböztetni egyik pillanatot a másik pillanattól. Most a világ tapasztalatok szerint nem egyensúlyi állapotban van. Vannak hideg, meg meleg helyek. Itt a Földön is, de hát az űrben meg a csillagok jó melegek. És mennek a folyamatok, változások vannak. A statisztikus fizika megalapozói, Maxwell és Boltzmann, és ezen sokat vitatkoztak, és Boltzmann kidolgozott egy ilyen mentő ötletet, ami nem, neki se tetszett, bele is őrült később. Tehát a mentő ötlet a következő. Ugye ezek a termodinamikai folyamatok, ezek abból adódnak, hogy az anyag sok pici részecskéből áll, és ezek össze-vissza mozognak. És a rendezett állapotból a teljes rendezetlenség, a teljes zűrzavar felé tart az anyag. Ugye, olyan, mint amikor az ember a szobájában egyszer rendet rakott, aztán fokozatosan növekszik, és szépen nálam már tegnap előtt elérte az abszolút entrópia maximumot a szobában, ezért nem találtam meg a kellő fóliákat. Na most előfordulhat viszont véletlenül, hogy az anyag mozgása az helyileg kicsit eltér. Ugye van neki némi valószínűsége, hogy itt a szobában levő összes gázmolekula abban a sarokban begyűlik, éppen úgy ütköznek, hogy oda megy az összes, és épp mindenki megforlad. Aztán utána visszajönnek a molekulák, de azt már meg. Ez nem lehetetlen esemény, csak nagyon kicsi a valószínűsége. 10 a mínusz 10 a századikon nagyságrendű, ami gyakorlatilag elhanyagolható. Szóval erre nem kötnek biztosítást, hogy ilyesmi történne. Ennek egyre fizikailag nem lehetetlen. Na most, hogyha egy ilyen világmodell végtelen sokáig létezik, akkor abban létrejöhetnek ilyen fluktuációk. Helyileg egy kicsit rendeződik az anyag. És akkor utána nyilván megindul a visszarendeződés. Tehát ezt úgy képzelte el Boltzmann, hogy az entrópiának itt a maximum, múlik az idő, és az entrópia már régen elérte a maximumot, annál tovább fölfelé nyilván nem tud menni, de a helyi fluktuációk időnként egy kicsit lemegy, és most valahol ott vagyunk, hogy éppen megy fölfelé. Most nő az entrópia, mert egy kicsit rend van, és növekszik a rendezetlenség. De már korábban már elérte a maximumot. Bizonyára vannak ilyen kisebb-nagyobb happy kupák, ugye én is holnap rendet fogok rakni a szobába, de ennek ellenére 3 nap múlva majd megint a maximális rendetlenség következik, de valami ilyesmiről van szó. Persze nehéz elképzelni azt az állapotot, vagy azt a folyamatot, amikor éppen itt rendeződik az anyag. Ugye ez az, amikor az összetört vázak így felugranak és összeállnak, a langyos vízből szétválik a jégkocka, meg a forró tea, meg ilyesmi. Nehéz elképzelni egy ilyen típusú folyamatot. Mondom, Boltzmannnak nem is tetszett a megoldás. Ezek a paradoxonok, ezek valami fennállt, sokáig nem vették komolyan. Miért nem vették komolyan? Ilyeneket mondtak még a 19. század második felében, hogy asztrofizika nevű tudományák definíció szerint nem létezhet. Hiszen nem lehet oda menni a csillagokhoz és megvizsgálni a fizikai tulajdonságaikat. Figyelem, amikor ezt mondták, akkor már felfedezték a színképelemzést, amivel aztán hamarosan ténylegesen tudományá vált az asztrofizika. Kicsit részletesebben szeretném elmondani az Olbers paradoxont, ez nagyon érdekes. Olbers paradoxon arról szól, hogy miért van éjszaka sötét. Van ennek egy nagyon jó feldolgozása. Asimov megírta az Éjszaka sötétje című kis tudományos esszében, valamelyik régi galaktikában jelent meg. Képzeljünk el egy, itt vagyok én, ugye nyilván nem vagyok a világ közepén, magam körül rajzolok egy elsugarú gömböt, ezek itt körök akarnak lenni, tehát van itt egy ilyen gömbréteg, ami adott delta R vastagságú. Mennyi ennek a gömbrétegnek a térfoga? Tehát a gömb felszínét 4 PR négyzetet meg kell szorozni a vastagságával, és feltételeztük, hogy a csillagok, amik pontszerűek, hogy egyenletesen töltik be a világot, tehát mondjuk egy köb fényében van ró darab csillag, akkor ezt a térfogatot meg kell szorozni a róval, ennyi darab csillag van ebben a rétegben. Tegyük fel az egyszerűség kedvéért, hogy mindegyik csillag egyformán világít, tehát időegységénként ugyanannyi energiát bocsát ki, ezt előjük ellen, akkor innen egy adott csillagból kiinduló fény egyre nagyobb gömbön tájul szét, és ennek a gömbnek a felszínén oszlik el, tehát R négyzettel kell majd osztani a megérkező energiát. Tehát ebből a gömbrétegből mindegyik csillag, ami ott van, az ennyi energiát küld nekem. Kettőt összeszorozva az R négyzet kiesik, és egy konstans kapunk, tehát ebből a gömbrétegből annyi energia érkezik, ami ide van írva, rajzolok egy másik ugyanilyen vastag gömbréteget, abból is ugyanannyi, meg abból is, az egész világot végtelen sok ilyen gömbréteg tölti ki, azaz összességében végtelen sok fény érkezik ide. Azaz, ha fölnézek az égre, akkor mindenhonnan, minden szögből végtelen sok fény érkezik. Hogyha igazak ezek az elemi feltevések, amik ide vannak írva, és ezek pedig a Bruno-féle kozmológiába következtek. Jó, van itt némi egyszerűsítés, hogy minden csillag egyforma, de ez statisztikusan ki lehet okoskodni, ez nem sokat változtat rajta. Ezzel szemben éjszaka sötét van, ez kísérleti tény. Ez valami nem stimmel itt. Rögtön ellene vetették azt, hogy a csillagok azok nem pontszerűek, hanem elfedik egymást. Van itt egy kis csillag, és akkor, hogyha arra nézek, akkor látom ezt a csillagot, de a mögötte levőt már nem látom, mert egyik eltakarja a másikat. Ezzel megismételvén a számolást, azt kapjuk, hogy nagyon nem végtelen a beérkező fény, hanem minden pontban ugyanolyan, mint hogyha ránéznék egy csillagra. Ez olyas, mint az ember kinéz, itt van a másik rajz, a végtelen erdőben sétálgatok, és nézek valamerre, akármerre nézek, a tekintetem beleütközik egy fába. Végül is mit látok? Egyenletes barna falat látok magam körül, egyik fa közelebb van, másik távolabb, de minden szögben akármerre nézek, az erdő végtelen, ezért beleütközöm egy fába, olyan, mintha körbe lennék falazva. Tehát mit kéne látni, hogy olyan lenne az ég, mint a legközelebbi csillag, melyik a legközelebbi csillag a nap, tehát a napnak a fényességével világítana körülöttünk az ég. Ezzel szemben, mint mondtam, éjszaka sötét van. Nyilván lehet mondani, hogy speciálisan ültették az erdőt. Az ember vonaton megy, akkor időnként kinézés, akkor látja, hogy hirtelen át lehet látni egy-egy erdőn. Miért? Mert azt párhuzamos sorokba ültették, és akkor éppen abban a szögben nézek. Hát akkor a látósugaram így végig szalad. De viszont, ha én magam körül körbenézek az űrben, akkor mindenfele ezt látom, hogy sötéteknek a csillagok körül, nem csak bizonyos irányokban. Hát nyilván ezt a csillagerdőt körülöttem szimmetrikusan ültették, hogy sugáraimba ki tudjak nézni, hogy lehessen éjszaka romantikázni. Mert én vagyok az erdő közepben. Ez viszont ellentétben van a Bruno által kitalált kozmológiai elve, mely szerint bárhol, bármelyik helyen levő értelmes lény körülnéz az űrben, ugyanazt látja. Ha itt lenne valaki körülnézne, akkor esetleg bizonyos irányokban átlátna, de amúgy ott lenne körülötte a nagy csillag fényes fal. Szomszéd már nem látna ki. Mi addig, amíg jobbat nem tudunk, amíg meg nem kapjuk a nagy diplomát, hogy mi vagyunk a kitüntetett lények itt a világegyetemben, addig elhisszük azt a kozmikus demokrácia kopernikuszi vagy Bruno jelvét, nem vagyunk kitüntetett helyen, ezért ezt a modellt nem tudjuk elfogadni. Mondtak aztán erre sok mindent. Az egyik ötlet például az volt, hogy hát a távoli csillagokat azért nem látjuk, mert közben van egy gázfelhő, és az elnyeli a fényét. Itt a falakon mögötte nem látom a csillagot. De megint csak azt mondjuk, hogy ha végtelen ideje létezik a világegyetem, akkor ebből a csillagból érkező fényt elnyelte a gázfelhő, és fokozatosan felmelegedett. Felmelegedett meddig? Amíg termodinamikai egyensúlyban nem került, amíg ugyanannyi energiát nem bocsát ki, mint amennyit kap. Mindenfelől kapja, ő is kisugárazza, fölmelegszik, és akkor ő is épp olyan forró lesz, mint az a csillag, és akkor már annál rosszabb, mert megint csak ugyanolyan fényesnek kell lennie. Tehát tulajdonképpen ez a probléma is átfogalmazható termodinamikai problémával, hogy miért vannak hideg meg meleg helyek a világegyetemben. A csillagfény, a végtelen időre érkező csillagfény miért nem melegítette föl az összes közbelső gázfelhőt ugyanolyanra, mint a maguk a csillagok, miért nem világít minden egyenletesen? Mi lenne ez? Ez, amit annak idején hőhalálnak neveztek. Amikor beérkeznek a folyamatok a termodinamikai egyensúlyba. És ott aztán minden egyforma lesz, és minden unalmas. Ugye ez a probléma is visszavezethető arra. Lakozunk vissza oda, ahol Boltzmann ezt az ábrát nézegette. Itt csak az időfüggvényében van lerajzolva a rend, de hát nyilván a helyfüggvényében is megvizsgálhatjuk. Egyik helyen rend van, másik helyen kevésbé van rend. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a már beállt maximális entropiája, azaz termodinamikai egyensúlyi állapottól fluktuációval eltért az anyag, az rendeződött, akkor nyilván azt gondoljuk, hogy helyileg rendeződött. Nem kell az egésznek. Egy helyen egy kicsit rend volt. Például itt most beállnak kocka formában molekulák ekkora kis tartományból, de meg rohangászatnak össze-vissza. Ez is elég valószínűtlen. Tehát egy adott helyen kicsit rend van, és akkor ott vannak ilyen egyensúlytól eltérő állapotok, mint mi. Nyilván azt gondolja az ember, hogy minél kisebb ez a tartomány, annál könnyebb egy ilyen fluktuációnak létrejönni. Egy nagyon nagy tartománynak nagyon valószínűtlen. Tehát sokkal valószínűbb lenne az, hogyha mondjuk körülöttünk egy ilyen 50 méter átmérőjű rend lenne, és abban itt lubickolnánk, és azon túl meg ott lenne a nagy általános hőhalál és katyvasz. Jó, mondhatjuk, hogy 50 méteres tartományban nem jött neki létre élőlények, na jó, egyetlen egy naprendszer, na jó, egyetlen egy galaxis. De minek körülöttünk ez a 100 milliárd galaxis, amik szintén rendben vannak rakva, ott sincs termodinamikai egyensúly. Sokkal nagyobb lenne a valószínűsége egy kis galaxisnak, és a körül ott lenne a termodinamikai egyensúly. Képzeljük ezt a világot, körülnézzünk, itt körülöttünk még némi rend van, szokták ezt ilyen európa-centrikus képnek mondani, körülöttünk valamennyire rend, és kicsit távolabb ott az általános káosz. Valami ilyesmit kéne látni. Döbbenetes módon ezt látjuk is, 1964-ben ezt felfedezték, hogy körülöttünk, kicsit messzebbre nézve, ott van a hőhalál. Majd erről mindjárt lesz szó részletesen. Kapcsolódjunk bele a sztoriba, ugye ott hagytuk abba a világképeket, hogy a Arisztotelész meg a kopernikuszi világképet felváltott ez a Bruno-féle világkép, amely a newtoni fizikával matematikai ellentmondásban volt. Mi történt a következő? Itt a hőhalál és a káosz. No, következő évszázad csillagászati tapasztalatai azt mutatták, hogy Brunónak igaza van. Nagyobb tartományban néztek, messzebben láttak a távcsövek, ugyanolyan volt a világ, egyenletesen elosztott csillagok. Még messzebbre néztek, megint ugyanaz. Eddig jó volt. És egyszer csak valamikor a 19. században kezdtek rájönni, hogy hoppá, nem az történik, ha bizonyos távolságon túlnéznek, ott már nincsenek csillagok. Közben persze ki kellett alakulni a csillagok távolság mérésének a mindenféle módszereinek, csillagászok erről tudják, hogy ez nem magától értetődő dolog. De egy adott távolságon túl nem látunk csillagokat. Egy röpke pillanatra visszatért a kopernikuszi kép, hogy mi vagyunk a világ közepe, körülöttünk rendeződik el az anyag, hát most csillagokba, és azon túl ott a nagy semmi. De aztán a 19. század végére és a 20. század elejére rájöttek arra, hogy a fényképlemezeken látható kis pacák, azok nem galaktikus ködök, tehát a mi tejútrendszerünkön belüli felhők, hanem távoli nagy csillagvárosok. Megint mi kellett ahhoz, hogy annyira fejlődjön a technika, a távcsövek felbontása, hogy egy ilyen kis pacában felismerjék, hogy a sok pici csillag tehát egyes csillagokat külön ki lehessen venni. És akkor rájöttek, hogy egyrészt a világ sokkal nagyobb, mint ahogy eddig gondolták, tehát óriási távolságok vannak, és azért olyan picik azok a foltok. Másrészt azok is olyan csillagvárosok, mint amilyen. Közben volt egy olyan etap, amikor az ember visszaszívta azt, hogy ő van a világ közepén, mert rájöttek, a tejútrendszernek nem a közepén vagyunk, hanem eléggé periférikus tartományában, tehát még csak nem is a centrumában. A 19. század, 20. század fordulójára a világkép megint a Brunoihez hasonlított. Annyiban változott, hogy nem a csillagok töltik be egyenletesen a teret, hanem a galaxisok. Tehát a csillagok helyileg úgy összecsoportosultak galaxisokba, és ezek aztán nagyjából egyenletesen betöltik a teret. Közben már felismerték ezeket a matematikai ellentmondásokat, és töprengtek rajta. Most mi várható? Képzeljük egy pillanatra ezt a 100 évvel ezelőtti történeti pillanatot. Azt mindenki bízott benne, hogy a 19. század Verne Gyula optimizmus, stb. Hát egyre nagyobb távcsövek épülnek. 100 év múlva már 1000 méter átmérő távcsövek lesznek, és így tovább. Azokkal majd még messzebbre lehet látni. Mit láthatunk? Hát extrapoláljuk az eddigi modellt. Egyik esetben azt látjuk, hogy ilyen lesz a világ, tehát egyre messzebb látunk, és egyenletesen teli van galaxisokkal. Másik modell szerint viszont ez meg fog ismétlődni, ez a dolog, hogy egyszer csak nem látunk galaxisokat, mert a galaxisok egy ilyen nagy galaxis városba csoportosultak, aztán semmi. És utána azon túl észre fogunk venni megint újabb, csak mégis sokkal távolabbi, még néhány nagyságrenddel távolabbi galaxis városokat. És ez a hierarchikus struktúra ismétlődik fölfelé. A galaxis csoportoknak a csoportjai, többen ez történt, csak hát nem ilyen mértékben, mert vannak galaxis halmazok, mert azok halmazai, de nem úgy, hogy nem látunk semmit, aztán akkor egyszer csak észreveszünk, hogy azon túl is van valami. Nem volt ennyire durva ez a hierarchia. Ez a kép, ez kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor a 1400-as években a Kódex másoló műhelyben 500 éves tervet készítettek arra, hogy mit fognak majd másolni. De ugye extrapolálták az eddigi dolgokat, közben Gutenberg már nagyban készítette a nyomdáját. Hát ez történt a 20. század elején, és a 20. század hirtelen robbantott szószoros értelmében, megváltoztatta ezt a képet. Mégpedig egyszerre két módon, egy elméleti és egy kísérleti fejlemény történt. Előbb volt az elméleti, de azt senki nem vette komolyan. 1916-ban Einstein publikálta az általános relativitás elméletet, tehát a gravitációnak az új elméletét. Mindenki tudja, hogy Einstein a frissen született elméletet rögtön meg is erőszakolta. Miért? Mert ő is ennek a kornak a gyermeke volt, és ezt a csillagászati világképet nevelték bele, egyenletesen kitöltik a csillagok, vagy a galaxisok a világot. És ő azt gondolta, hogy a elméletileg létrehozott matematikai konstrukciójának ezt le kell írnia. Egy ideig próbálkozott fel, aztán rájött, hogy az elmélet nem írja le. Mondta, az én gyerekem, hát kicsit módosítok rajta. Hozzáírt valamit az egyenleteinkhez, úgy, hogy azok már le tudták írni ezt az állandó világot. Erről később majd részletesen fog beszélni az utolsó előadások egyikén. Einstein később ezt nevezte élete legnagyobb tudományos tévedésének. Ez tévedés volt. Nagy embereknek a tévedései is zseniálisak, és 100 évvel később visszanyúlnak hozzá, aztán új izgalmas dolgok születnek a tévedésnek vélt dolgokba. Majd erről lesz részletesen szó. Minden esetre ekkoriban történt, hogy Friedman, aki Einstein egy kicsit dinamikusabb helyen élt, speciál a forradalmi Leningrádban élt, és akkor úgy gondolta, hogy miért kell ilyen statikus világú modelleket létrehozni. Ő megoldotta Einsteinnek az eredeti egyenleteit, tehát a módosítatlanokat, és abból kijött az időben változó világegyetem. Ezeket a számításokat elküldte Einsteinnek, Einstein azt mondta, hogy marhasság, és betette a fiókjába. Friedman, aki amúgy meteorológus volt, elment Grönlandra egy expedícióra, és meghalt. 1929-ben Hubble felfedezte azt, hogy hoppá, a világegyetem nem állandó. De ő volt az, aki hatalmas munkával megvizsgálgatta ezeket a távoli galaxisokat, feltérképezte, osztályozgatta, stb. És mindegyiknek, amit látott, megmérte a vörös eltolódását. Vörös eltolódással lehet a távolodást vizsgálni. És arra jött rá, hogy a legközelebbiek kivételével mindegyik távolodik tőlünk, mégpedig minden messze van annál inkább. Tehát a világ egyetem egészében, mint hogyha egy nagy robbanásnak a nyomát mutatná, távolodnak tőlünk a galaxisok. Ez ugye mindenki tudja, mindig el kell ilyenkor mondani, hogy ez nem robbanás egy meglevő térben, mert akkor mi lenne? Akkor lenne egy legkülső front, ahol a nagy semmiben haladna ennek a gömbnek a külseje, és itt lennének a leggyorsabban szaladó repeszdarabok, és azok maguk előtt azt látnák, hogy ott még nincs semmi, és örömmel hasítunk bele oda. A nagy semmiben nem ez történik, hanem maga a tér tágul. Mindent egyenletesen betöltenek a galaxisok, és mindegyik távolodik egymástól. Erről is majd részletesebben lesz később szó. És akkor Einstein elővette a fiókjából Friedmannak a számításait, azt mondta, hogy na hát, milyen érdekes, ez már megvan, és az ő elméletéből ez következik. Ez volt a geometriai kozmológiának a korszaka. Múltkor beszéltem Eddingtonról, aki a 10-es években kiszámolta a csillagok szerkezetét. Ő nagy tekintélyű angol csillagász volt. Ő volt az egyik első tudós, aki felkarolta ezt a elméletet, és komolyan vette, hogy igen, a relativitás elméletből az következik, hogy a világegyetem tágul, és íme a csillagászati tapasztalat is ezt mutatja, hogy minden objektum távolodik tőlünk. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mi vagyunk a világ közepén. Nyilván első pillanatra azt gondolja az ember, hogy mindenki tőlünk szalad, akkor itt biztos van valami szörnyűség, és mindenki menekül tőlünk. Ki lehet számolni megint csak, hogyha ezt a tisztelet tapasztalatot összhangba hozzuk azzal a elméleti követelménnyel, hogy mindenki ugyanazt kell, hogy lássa maga körül, akkor az az objektum, amelyik itt tőlünk szalad, az mit lát? Hát azt látja, hogy én szaladok ellenkező irányba. És ez meg valahogy erre felemegy, az arra felemegy, hogyha megkövetelem, hogy ő is ugyanazt lássa, ugyanolyan jellegű világot, mint hogy őtőle távolodnak az objektumok, akkor ebben matematikára lehet vezetni a Hubble törvényt, amit Hubble kísérletileg meghatározott. Hogy a távolodás sebessége arányos a tőlünk mért távolsággal. Hogyha itt történik, akkor mindenki ugyanazt látja. És tényleg Hubble ezt kiokoskodta. Na most az ember utólag megnézi Hubble-nak az ábráját, ugye mi van lerajzolva, egyik irányban a galaxis távolsága, másik irányban a galaxis sebessége. Sebességet viszonylag pontosan lehet mérni, hiszen Doppler effektust azt spektroszkóppal jól meghatározhatják. A galaxisok távolságát független módszerrel nagyon nehéz mérni. Akit amatőr csillagász, az tudja, hogy a közeli csillagoknak háromszögeléssel kimérik a távolságát. Aztán rájöttek, hogy vannak bizonyos csillagtípusok, amik standard gyertyaként működnek, tehát hát akárhol vannak adott fényességűek. Tehát például bizonyos változó csillagoknak a pulzálási frekvenciája összefügg a fényességükkel. A közelieknél, amiknél tudták, hogy milyen messze vannak, ezt a szabályt ezt kiokoskodták. Azt, hogyha messze láttak egy halvány, de ugyanolyan gyorsan pislákolott, akkor azt mondták, hogy ez biztos ugyanolyan fényes, mint a közeliek, és abból kiszámították, hogy milyen messze van azért olyan halvány. Amikor már távoli galaxisban is láttak halvány csillagokat pislogni, akkor abból ki lehetett számítani az azt tartalmazó galaxisnak a távolságát. És így tovább. Tehát ez több lépcsős és egymásra épülő számításrendszer, és nyilván ezt időnként újra kell kalkulálni. Mióta én figyelem a dolgot, azóta az Andromeda köd 2,5-szeresére távolodott. Nem azért, mert ilyen gyorsan tágul a világegyetem, hanem időnként újra kalkulálták, újra kalibrálták az egész rendszert. Én még úgy tanultam, hogy 500 000 fényévre, most aztán utána 2 millióra volt, most nemrég pár éve emelték a szem 2,2-re. Lesz az még messzebb is. Tehát időnként újra kalkulálják. Miért? Mert találnak valami kis szisztematikus hibát eme több lépcsős számolgatásnak a valamelyik részletében, és ezért az egészet újra kell számolni. Tehát Hubble-nak a mérésein az, hogy milyen messze van a galaxis, az nem volt pontos. És az a bizonyos grafikon az úgy nézett ki, hogy el voltak szórva a pontok. És hát nyilván arra lehet egyenest illeszteni, hogy az embernek az a modellje, hogy ott van egy egyenes, tehát akár ellipszist is illeszthetett volna rá, annyira szórtak a pontok. De aki zseni, az beletrafál, és akkor meghúzta az egyenest. Annak a egyenesnek a meredeksége is azóta már sokat változott a pontosabb méréseknek a következtében. Később aztán a még távolabbi objektumoknak a távolságát már úgy határozták meg, hogy ezt az egyenest, amit itt illeszedik, azt meghosszabbították, és akkor abból tudják kiszámítani azt, hogy ami adott örös eltolódással távolodik, az milyen messzire van. Az a furcsaság, hogy egy idő után, hogyha csak ezt így felírjuk, ezt az arányosságot, vagy a távolság arányos a sebességgel, akkor egy idő után már fénysebességnél gyorsabban kéne mozogni az objektumokra. Ez arra utal, hogy ez a Doppler effektusos játék, ez nem a legjobb modell. A Doppler effektust a hanghullámokkal kapcsolatban tapasztalták először, benne van a középiskolai könyvekben, hogy valami olyasmi történik, hogy egy adott frekvenciával kibocsátott hangnak a mozgó forrás, illetve mozgó megfigyelő esetén eltolódik a frekvenciája, és az eltolódás az arányos a sebességgel. Pontosabban a sebesség per a hangsebesség hányadossal arányos a relatív eltolódás. A hangnál nem gond, hogyha kétszeresére nő a frekvencia, vagy olyan, és még hát Istenem. De hogyha az jön ki a fény esetében, ugye ott is erről van szó, csak ott a fénysebességet kell nézni, hogy a fénynél gyorsabban mozognak az objektumok, akkor már baj van. De azt jelenti, hogy kis távolságoknál, kis sebességeknél ez a Doppler effektusos játék, ez működik. Nagyban már nem így kell interpretálni, nem arról van szó, hogy mozognak ezek a galaxisok hozzánk képest, hanem ezért szokták azt mondani, hogy vegyük komolyan az általános relativitás elmélet, ugye múltkor beszéltem róla, hogy mit jelent, a térnek a szerkezetét az anyag szabja meg, és a tér szabja meg az anyag mozgását. Itt a térnek a tágulásáról van szó. Csak egy hasonlat, képzeljék el, hogy van egy nagy gumiból készült léggömb, és azon városok vannak. És ki van írva, hogy 60 km/h gyorsabban nem lehet közlekedni. Akkor elindulok az egyik városba a másik felé, tudom, hogy milyen messze van, 300 km-re van, akkor odaérek 5 óra alatt. De ha közben fújják fel a lufit, akkor nem 5 óra alatt érek oda, hanem 6 óra alatt. Furcsa, pedig a sebességmérőm azt mutatta, hogy 60-nal mentem. Hogyha gyorsan fújják fel a lufit, akkor van olyan város, amelyik állni látszik. Én megyek felé, de még mindig ugyanolyan messze van. Így tágul az egész. Sőt, egy még messzebbi város távolodik tőlem. Gyorsabban, mint ahogy én megyek felé. Nyilván elmegyek a rendőrségre, és feljelentem a várost, hogy megszegte a közlekedési szabályokat, mert gyorsabban ment 60-nál. És utána bemutatják a dokumentumokat, hogy nem, a város nem mozdult el, íme itt vannak a betoncölöpök lenyomva a gumiba, semmi nem mozdult el. A város a helyén maradt. Nem a város távolodott, nem mozgott a felszínén, hanem a lufit fújták föl. És ezért az, hogy ha lufit fújják föl, és ezért látszólag gyorsabban mozognak a felszínen megengedett sebességnél a városok, hát most kis nyúl Istenem, ez nem szegte meg a közlekedési szabályokat. Ugyanezt történik a világegyetemmel, mindig azt szokták kérdezni, hogy hú, hát ami a nagyon messze van, az gyorsabban megy a fénysebesség, Istenem gyorsabban megy. Az nem a térben való mozgás, hanem magának a térnek a tágulása, és ez nem mond el a relativitás elméletnek. Tehát elérkeztünk 1916-ban, amikor Einstein fölírta ezt a relativitás elméletet, és utána a 20-as években rájöttek erre a tényleges tágulásra, nyilván levonjuk a filozófiai következtetéseket. Hát Lemaître belga csillagász, aki egyben pap is volt, rögtön azt mondta, hogy bocsánat, hát ez a teremtésnek a bizonyítéka. Mit mondott a Hubble törvény, hogy a távolodás sebessége arányos a tőlünk mért távolsággal. Ha visszafelé követjük egy adott objektumnak a mozgását, akkor ebből ki lehet számítani, hogy mennyi idővel ezelőtt volt itt. Ennek a H Hubble állandónak a reciproka, az pont megmondja, hogy mikor indult el innen az objektum. Na most, hogy ez mindegyik testre ugyanaz, hiszen ez egy állandó, olyan értelme állandó, hogy különböző objektumokra ugyanaz, akkor az derüljük, hogy minden objektum egyszerre volt itt. Tehát volt valamikor egy ilyen nagy katyvasz, és onnan szaladtak szét, innen jön a nagy bumma, a nagy robbanásnak az ideája. Most rögtön két dolgot kell itt elmondani ezzel kapcsolatban. Ugye sokan ezt úgy képzelik, hogy előbb nem tudom, az egyik félreértés az, hogy egy robbanás a már meglevő térbe, és akkor van egy front, hát ez nem igaz. Másik, hogy ez olyan, mint a fénykép nagyítása. Woody Allen az Annie Hall című filmben, ő a hullámvasút tövébe is szomorkodik, aztán kérdik tőle, hogy miért szomorkod. Hát most olvastam, hogy a világegyetem tágul, Manhattan tágul, és én is tágulok. Meg kell nyugtatni Woody Allent, hogy a világegyetem tágul, de Manhattan nem tágul, és ő sem tágul. A helyi objektumok nem tágulnak. Azokat helyi erők, elsősorban nem gravitációs, hanem elektromos és kvantummechanikai jellegű erők tartják össze. Ez csak nagyban érvényes. Ugye, hogyha a minden helyi objektum is tágulnak, akkor tessék elképzelni két egymás utáni felvételt a világegyetemről. Itt vannak a galaxisok, aztán messzebb vannak, és a galaxisok is távolodtak, meg tágultak is. Ha ezt a fényképet visszakicsinítem, akkor tök ugyanazt kapom, mint az előző. Tehát minden pillanatban ugyanúgy néz neki. Ha viszont a helyi objektumok egyformák maradnak, csak a köztük levő távolság nő, hogyha visszafelére játszom a filmet, az adott méretű galaxisok egyszer csak összeérnek. Tehát valamikor hajdanában, ki lehet számolni, hogy mikor, akkor a galaxisok között nem volt űr, hanem ez az anyag összeért. És azelőtt nyilván, akkor még valami egészen más jellegű állapotban lehetett az anyag, amikor a galaxisoknak az anyaga összekeveredett. Ez a modell, ez arra utal, hogy a világegyetem hajdan egészen más állapotban volt, mint most. És ennek a más állapotnak az esetleges következményeit ma is ki lehet deríteni. Lemaître azt mondta, hogy ez az egész az úgy képzelhető el, hogy volt egy, ugye, t kisebb nullában csak az Úristen volt, tégyre nullában teremtett egy hős atomot, ekkor át, aztán az fölrobbant, és tárgyul. Ezt aztán később többen továbbfejlesztették, és tényleg azt mondták, hogy a tudomány bebizonyította a teremtésnek a pillanatának a létezését. Sőt, ennek a átmérőjét is meg szokták mondani, hogy ez akkora volt, mint egy narancs. Politikai világnézettől függően lehet más növényel is helyettesíteni. Nyilván ennek nincs semmi értelme ezt mondani, hogy ott valamiféle az összanyagmennyiség, ami szanaszét volt, az egy kupacban ott mennyi volt. Hát azt sem tudjuk, hogy a világ véges vagy végtelen, hogy mennyi anyag volt benne, és hogy az mikor volt. A matematikai modellből, amit Einstein mutatott, abból az jön ki, hogy nulla méretből távolodott. Ma ezt vitatják, nyilván azért vitatják, erről is volt már szó, hogy majd a kvantumgravitációnak a még nem létező elmélete, majd fogalmazom mondani valamit, hogy mi volt akkor, amikor nagyon közel voltunk ez a szinguláris ponthoz, amikor nagyon sűrű volt az anyag, nagyon együtt volt az egész. De pusztán ebben az állapotban, amikor a 20-as években, abból az következett volna, hogy a nulla pontból indul ki a robbanás. Ez már nem tudomány, ez már nem fizika, hanem hogy ment tovább a dolog. Nyilván többen megpróbálták megmenteni a régi modelleket. Az egyik ötlet, amit Fred Hoyle és többen vetettek fel a 40-es években, az anyag folytonos teremtése. Nagyon jó pofa dolog, könnyű olyan elméletet csinálni, ügyesen kell csinálni, de akkor jól hangzik, amit nem lehet megcáfolni. Jóslunk egy iciri-piciri effektust, ami nagyon kicsi és nem lehet kimérni. Viszont megmagyarázza a korábbi modellek problémáit. Tágul a világegyetem, ezért csökken az anyag sűrűsége. Hát keletkezzen benne valamennyi anyag, hogy mindig olyan sűrű maradjon. Annak idején, amikor találtam ezt a helyetemen, akkor jöttek a filozófusok, de hát tudjuk, hogy az anyag megmarad. Hogy képzeltek ilyet mondani, hogy az anyag megmaradása sérül, mert anyag keletkezik. Bocsánat, honnan tudjuk, hogy az anyag megmarad? Kísérleti tapasztalat, véges sok kísérletből extrapolált, adott pontoságú mérésekből extrapolált tapasztalat. Úgyha azt mondjuk, hogy évmilliónként, köbfinyévenként keletkezik egy hidrogénatom, hát ilyen pontos méréseket senki nem végzett el. Nyilván, ha valakinek az Úristen vagy Max megsúgta a fülébe, hogy már pedig az anyag 100% pontossággal megmaradt, hát akkor ő biztos benne. De ha tudományosan gondolkodik, és azt mondja, hogy ez is egy olyan kísérleti tapasztalat, amit bizonyos pontossággal ismerik, akkor el kell neki fogadni, esetleg ritkán itt-ott valami keletkezik. Van egy nagyon érdekes könyv, Italo Calvino olasz írónak a Kozmikomédia című kis könyvecskén, megjelent magyarul a Kozmosz Fantasztikus sorozatban. Ő mindenféle kozmológiai meg egyéb elméleteket feldolgozott szép irodalmilag. Tehát például a nagybum pillanatában, amikor mindenki egy pontban volt, ez ilyen olasz neorealista állapot, hogy a szomszédnek a lepedői meg a pelenkájuk belógtak, a mi világunkban mindenki egy pontban lakott. Ezt a modellt is feldolgozta, hogy az anyag folytonosan teremtődik. Hajlú úgy gondolta, a hidrogénatomok formájába keletkezik az anyag, és Calvino óta azt is tudjuk, hogy picin kis fényes és csilingelő hidrogénatomok keletkeznek. Ezt érdemes megjegyezni. Na most ezt a modellt, hogy a világ stacionális és az anyag folytonosan keletkezik, ezt megcáfolta annak a hajdani másféle állapotnak a vízfénye, majd mindjárt lesz részletesen szó, a háttérsugárzásról. A háttérsugárzás arról árulkodik, hogy az anyag az korábban másfajta állapotban volt. Tehát nem igaz az a modell, hogy mindig ugyanolyan volt. Nyilván hogy sem ejtették a fejére, ezért kidolgozott egy még ravaszabb modellt, ami a háttérsugárzást is magába foglalja, és annak ellenére stacionáris és időben állandó világmodellt ad, ami statisztikusan. Erről majd az egyik előadáson fogok egy kicsit beszélni. Ezt ma sem lehet megcáfolni, mert hát úgy van megkonstruálva, hogy ne lehessen. És az áttörést ennek a geometriai jellegű kozmológiának és ezzel kapcsolatos filozófiai fejtegetéseknek a meghaladását az okozta, hogy 1948-ban Gamow, aki körülbelül 3 Nobel-díjat érdemelt volna, de egyet csak kapott meg, például fedezte fel az alagút effektust, meg ilyesmiket, hát Gamow azt mondta, hogy vegyük komolyan tágul a világegyetemet, és vegyük komolyan a fizikát. Einstein óta, tehát a 10-es évek óta nagyon sok minden történt, megszületett a kvantummechanika, és a kvantummechanikát alkalmazták különböző anyagfajtákra, szilárdtestekre, molekulákra, plazmákra, gázokra, részecskékre, atommagokra. Vegyük ezt mind komolyan. Rakjuk össze az ismert és most már egyre bővülő fizikai törvényeket, meg a táguló világegyetemet, és ebből próbáljuk meg rekonstruálni az univerzum múltját. Ha ugye ilyenkor azt mondom, hogy játsszuk le visszafelé a filmet, a táguló világéten filmét visszafelé játszuk, akkor az anyag sűrűsödik, és mikor sűrűsödik, anyag melegszik. A galaxisok összeértek, nagy katyvasz volt, nagyon meleg volt. És ráadásul az jön ki a gyerekekből, hogy ott gyors volt a tágulás. Valamikor nagyon sűrű, forró és gyorsan táguló anyag volt, hát ez amit nagy bumnak hívnak. Most nem tudom, mennyire ismerik, a nagy bum szó az gúnynévként született. 53-ban a BBC egyik adásában Fred Hoyle meg az ősrobbanás hívei vitatkoztak egymással, és akkor Hoyle azt mondta, hogy hát ilyen Big Bangben hisztek. Másik azt mondta, köszönjük szépen a nevet. Most amikor ezt magyarra is lefordították, hogy nagy bum, akkor itt közölték, hogy hát komoly tudományos elméletnek ilyen faramuci nevet nem lehet adni. Különben amikor a bájos részecskéket bevezették, hogy az amerikaiak mindig így viccelődnek, akkor én ezt próbáltam referálni a műszaki könyvkiadóba, akkoriban írogattam egy kis kivonatokat, és mondták, hogy hát nem, hát ilyen hülyeségek, hogy bájos részecskék táncol feketejük körül, ilyet nem lehet. Hát akkor, hát bocsánat mondom, az a 30 fizikus, aki ért hozzá, az így hívja. Hát ez komoly érintizményét, ilyeneket nem lehet írogatni. Mit csináljunk? Hát mi az? Hát az olyan, mint a töltés. És csármak hívek, jó? Akkor írd az, hogy C-töltésű. Ha most valaki elmegy a műszaki könyvtárba, és ott próbál keresgélni bájos részecskéket, nem találja, céltöltésű részecskéként vannak referálva, mert Magyarország komoly ország, így nyilván senki sem fogja keresni, ezért nem fogja megtalálni az irodalomban. No, ugyanezt történt a nagy bummal, nem lehetett nagy bumnak hívni, és akkor kiegyeztek, Marzio kitalálta az ősrobbanás szót. Magyarra ezt elég komolyan gondolták, és úgy maradt. Na most aztán látszik, nyugaton is követik a magyar szokásokat, amikor már eléggé biztosak lettek a Big Bangbe, valamikor a 80-as években akkor kiírtak egy pályázatot, hogy alkossunk rá már valami komoly tudományos szót. Beérkezett valami 500 pályázat, ilyen komoly dolgok, hogy Isten kozmikus kezdőrugás, meg ehhez hasonlók. És a zsűri hosszas megfontolás után úgy döntött, hogy maradjon a Big Bang. Most minden esetre, tehát ez a Gamow-féle modell, ez azt mondta, hogy valamikor az anyag forró volt, sűrű volt, és gyorsan tágult. És mit csinál? Forró és a sűrű anyag sugároz. És Gamow kiszámolta, hogy ennek a sugárzásnak most is itt kell lennie. Hiszen hova mehetne a világegyetemben? A világegyetemben mindenhol itt volt, akkor valahogy kell körülöttünk lenni. A tágulás modelléből kijött, hogy az akkori forró anyagnak a sugárzása hogy változott, és megjósolta, hogy ennek most a rádióhullámok formájába kell jönni a világegyetembe. Ez volt 48-ban. Aztán sokáig nem történt semmi. Aztán fölvették az első műholdakat, és 64-ben közvetítették Amerikába a Tokiói olimpiát. Az volt az első közvetlen műholdas tévékapcsolat. És ennek kapcsán fejleszgették a rádiótávcsöveket, amikkel a műholdakra vették a képet. Hát úgy sisteregett, mindenki látott már hangyafacit a tévén, de most ilyen volt a kép. Két amerikai rádiócsillagász, akik ezt látták, hogy akármilyen fordítják a távcsövet, az sisterek, neki láttak, biztos van valami baj, szétszették az erősítőt, újra összeforrazgatták, meg mindig sisteregett, szétszették az antennát, találtak benne egy galambfészket és galambpiszkot, kipucolták belőle, és még mindig sisteregett, és egy idő után rájöttek, hogy bocsánat, hát, hogy most valódi rádiót sugárzást fognak a világűrből. Ilyeneket ugye már korábban fogtak. A radart a II. Világháborúban fejlesztették, és amikor már nem kellett az ellenséges repülőgépeket figyelni, akkor szabad idejükben az ég felé fordították a rádiócsillagászok, és rájöttek, hogy a napból például rengeteg rádiójel érkezik, aztán később felfedeztek távolabbi rádióforrásokat, és hát gondolták, hogy ez valami ugyanolyan, csak más hullámoszon és újféle. Az volt a furcsa, hogy minden irányból, akárhogy hova néztek, mindenhol érkezik. Akkor nyilván ez nem naprendszerbeli objektum, hanem messzebbről jön, mint a kozmikus sugárzás például. Ugyanekkor volt, hogy néhány elméleti fizikus újra végig gondolta azt, amit Gamow annak idején, csak nem olvasták, amit Gamow kitalált, és azt mondták, hogy hát a mai műszerek már bizonyára elég jók ahhoz, hogy egy ilyen sugárzást ki lehetne mérni. És akartak keresni maguknak olyan rádiócsillagászokat, akik ezt megmérik. Rádiócsillagászok meg kerestek maguknak elméleti embereket, akik ezt meg tudják magyarázni, véletlenül együtt ebédeltek. Kiderült, hogy pontosan azt találták meg, amit a másikak kerestek, ezek után együtt lepublikálták a dolgot, íme az elméleti jóslat, íme a kísérleti tapasztalat. A két rádiócsillagász, akik véletlenül megtalálták, ők megkapták hamarosan, néhány évvel megkapták a Nobel-díjat, az elméletiek nem kapták meg máig sem. A Nobel-bizottság az ilyen konzervatív. Ha valaki megmért valamit, az megvan. Felfedeztek egy részecskét, jó, azért jár a Nobel-díj. Ha valaki megjósolt 50 részecskét, elméleti modelljével, hát akkor ne hagyjuk, mert hát egy másik modellből is kijön a dolog. Várjunk, várjunk. Hát akkor közben meghal, és akkor nem kell neki adni, hogy posztumusz nem lehet Nobel-díjat adni. Ez sokszor előfordult ilyesmi. Tehát itt is a kísérletiek megkapták a Nobel-díjat, az elméleti megjóslók nem kapták meg. Mindenesetre azóta tudjuk, hogy ennek a fizikai kozmológiának most már kísérleti bizonyítéka is van. Most már azóta egyre több új kísérleti bizonyítéka van. És valamikor, ugye ez 64-65-ben volt, a 70-es évek elejére összeállt ennek alapján egy olyan általános kozmológiai kép, amire aztán Zeldovics azt mondta, hogy ez a forró univerzum éppen olyan fizikai realitás, mint a bolygó kopernikuszi rendszere. Ma már józan ember nem kételkedik abban, hogy a naprendszer olyan, ahogy azt Kopernikusz kiokoskodta. Hát józan ember a forró univerzum modellében sem kételkedik. Nyilván sokan kételkednek, miért? Mert hogyha ír az ember egy olyan cikket, ami a forró univerzum modellének a egyik pici kis effektusának a megerősítéséről szól, hát akkor Istenem az 12 egy tucat. De ha valaki azt mondja, hogy én most megcáfoltam a forró univerzum modelljét, és egy ellentétes modellt csináltam, az nem csak a tudományos lapokban, hanem a New York Times címlapjára is oda kerül, és akkor 3 napig szenzáció, jönnek a riporterek, és lehet rá újabb ösztöndíjakat kapni. Tehát sokan írogatnak olyan cikkeket, amik ellentétes modell. De ezek is otthon a tükörnek bevallják, hogy nyilván ők is elhiszik a táguló világegyetemnek a modelljét. Mindenesetre ez a modell, ez lett aztán az egységes világképnek a kerete. Ennek mindjárt megnézzük a részleteit.
Eper, első pesti egyetemi rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítettük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. Az ősi tűzgömb, első rész. A felvétel technikai szerkesztője Teplicki István volt. Bővebb információk az előadás sorozatról és a Polaris csillagvizsgálóról a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján a www.mce.hu címen található.